Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm és kiemelt tisztelettel üdvözlöm a kedves hölgy hallgatókat, adáskörzetünk minden kedves hölgyét, de ugyancsak üdvözlöm tisztelettel a férfi hallgatókat is. Ma a parlamenti munka berkeibe tekintünk be jeles vendégünk közelműködésével, aki nem más, mint Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, az RMDS alsóházi frakció vezetője, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt belevágunk a részletek elemzésébe, engedje meg tisztelt képviselő úr, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös, és él továbbra is e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán a legfrissebb
értesülés. Ha megengeditek az adás elejével, gondolom, hogy elég komoly témákat érintünk, és azért engedje meg, hogy a témák kivesélése és megbeszélése előtt én is köszöntsem a hölgyeket, és kívánjak nekik jó egészséget, mert szükség van arra, hogy a nap minden napján a társadalmunkban ott legyenek aktívan, és mint egy iránytű is mutassák az útat, mert sokszor lehet éveszti. Irányom mindenkinek egy áradjunk ezt vissza, virág a jó egészséget, és a családi munka köreikben pedig erőt hozzá, hogy tudjanak mindazt, amit elterveztek, meg is valósítani.
Teljes mértékben csatlakozom ehhez a jó kívánság áradathoz, tisztelt képviselő úr. Arra kérném önt viszont, hogyha lehet, akkor ne nagyon mozogjon, hogy a térerő az ne essen ki, mert gondok vannak, úgy tűnik a kapcsolatunkkal, és nehogy a gondolatok elvesztődjenek az éter Székelyföld feletti térségében. Tehát parlamenti munka, mert hogy sok minden unatkozni nem unatkoznak, ezt szögezzük le az utóbbi időben, hát van minden botránytól kezdve, igencsak fontos döntéseknek a sorozata, és talán egy legfrissebbel kezdjük, amely tegnapi dátumú, ha minden igaz, amely szerint tehát nem kell visszafizetniük a jogszerűen kapott többletjuttatásokat a közintézményben dolgozók egy RMDSZ-es törvénymódosítás kapcsán. Egészen pontosan miről van szó, mert hogy a számvevőszéknek voltak erre vonatkozó kérései, és ha úgy olvasom az indoklásból, hogy itt törvény értelmezés esete állott fent, sok peres ügy is zajlott emiatt.
Igen, sajnos, hogy a fizetésekre vonatkozó és a közszférában dolgozó kifizetésekre vonatkozóan az elmúlt években sorozatos jogszabályváltozás volt, és emiatt kiinduló boszpontként akár a román védügyeknél dolgozó.
Elnézését kérem, nem értjük.
Közszférában dolgozó alkalmazottak.
Halló, halló, hall engem, tisztelt
hát
képviselő.
Igen, haló.
Egy picit próbáljon elmozdulni, ne haragudjon, de nem érthető az, amit mond tisztán, mert hogy eléggé eltorzult, és nézze meg a készüléken, hogy hol a maximális térerő, ne vegye rossz nével, hogy ilyeneket kérek, de hát mindenképpen az információ tisztasága érdekében ezt muszáj megtennünk.
Szerkesztő úr, ha megengedi, akkor egy 3-4 perc alatt lépjünk újra kapcsolatba, mert lehet...
De most nagyon jó.
Most nagyon jó. Örvendek, örvendek.
Úgyhogy próbáljuk meg akkor újra.
Na jó. Halló? Hallom
most? Így most nagyon jó a jó, minőség.
Rendben. Tehát a törvénynek az alapja az volt, hogy, és a törvénymódosítási javaslatunknak, hogy sajnos az elmúlt években is, főleg 2015 előtt számos olyan jogszabályi módosítás volt, ami felülírta az addig érvényben lévő pótlékoknak a szabályozását, és számtalan akár közalkalmazott, vagy közszférában dolgozó szerződésre alkalmazott, kapott olyan pótlékokat, amelyeket ők jogszerűen megkaptak törvényszerűen, de számvevőszéki értelmezések miatt abba a helyzetbe kerültek, hogy akár a fizetéseiknek egy harmadát is vissza kellene fizessék. és ezért indítottunk el egy törvénymódosító indítványt. Együtt dolgoztunk persze a többi pártokkal is, mert azt szerettük, hogy ennek minél erősebb és hatékonyabb parlamenti megoldás szülessen. És végül is tegnap lezárult ez a folyamat. Mindenki, aki 2015 előtt, 2016 előtti időszakban pótlékok miatt vissza kellene fizesse az államnak a megkapott számvőszék által megítélt jogtalan jövedelmeket, akkor ő amnesztiában, pénzügyi amnesztiában részesül, és ez nagyon fontos, mert így akkor meg tudjuk oldani azt, hogy a sok főleg kis fizetési alkalmazott, aki ennek a pótlékoknak a hatására és valamennyire tudta bővíteni a jövedelmét, meg tudja őrizni, és nem kell azon törje a fejét, és ténylegesen elgondolkodni, hogy hogy is tudjon visszafizetni sokszor több ezer lejt.
Azt még tisztázok, tisztelt képviselő úr, hogy ez hatályba is lépett ez a rendelkezés, mert hogy tegnap fogadta el döntéshozó fórumként a képviselőház, a szenátuson korábban már átment, ha jól értettem. Viszont mindig fennáll annak a kérdése, amit a sajtó lehúz késztényként, de ott van még az államfőnek a kihirdetési kötelezettség egy törvénytervezet elfogadása után. Tehát ez esetben is szükség van Klaus Johannis államelnöknek a kéziratára, vagy ez most már mint módosítás életbe is lép?
Szükség van, a procedúra ezt kéri. Az államelnöknek van 20 napja, hogy ezt a törvényt, amelyet a parlament megszavazott, aláírja és kihirdesse. Az államelnök két dolgot tehet, vagy kér egy alkotmánysági próbát, vagy pedig visszaküld a parlamentbe, és ami legnormálisabb lenne, a harmadik, ami ez lenne az elvárandó, hogyha a parlament így döntött, akkor ezt a kérdést az aláírásával is szentesítse. Amit most látunk, hogy egyelőre a parlamentben semmilyen politikai párt nem jelezte azon szándékát, hogy az általunk elfogadtatott törvényre alkotmánysági jóvást tegyen le. Ez lehet, hogy pozitív jelzés, de azért az államelnök elég sokszor meglepetésszerűen reagált le parlament által megszólalt törvényekre, így ennek igaza van, ebben a kérdésben még kell várnunk 20 napot.
Remélhetőleg, hogy addig nem szükségeltetik újabb perek elindítása az érintettek részéről ezen törvénykezés félreértelmezése kapcsán, vagy hogy is nevezik. Vannak itt más kapkodások is, amelyeket szintén szóvá tettek, és amelyek kormány rendeletek alapján igyekeződnek korrigálódni. Ugyebár itt nagyon sok minden vita volt, és volt felháborodás is a béremelések kapcsán az év elejétől életbe léptetett társadalombiztosítási kötelezettség miatt. Na már most nem csak ezzel van baj, hanem önök azt is, annak is hangot adtak, hogy ugyebár a kormánynak az adópolitikája kapkodó jellegű, és ezeket a hibákat próbálják most kormányrendeletek kapcsán, vagy kormányrendeletekkel kiküszöbölni. Ezek átmennek szintén a házon, vagy pedig kormányrendelet lévén életbe lép, és aztán majd utólag kerül vitára a kérdés.
Ha fizetésekről beszélünk, akkor éppen a tegnapi nap döntőházként a képviselőház vitatta az első olyan sürgősségi kormányrendeletet, amely az egységes bértövényhez fogalmazott meg korrekciókat. Ugye az egészségügyen belül, mint a rendelt fenntartó intézményeknél a pótlékok esetében vonatkozó szabályzásokat figyelembe véve. Tehát két vagy három területen a kormány, a parlament pártok eszközét is élvezve és felhasználva a lehetőségét, hogy a bizottsági vitákon még lehetett ezt a sürgősségi kormányrendeletet feljavítani. Úgy látom, hogy valamilyen szinten korrigálta az első nagyobb hibákat, ami benne van az egységes bértörvényben. És ezt azért kell elmondanunk, hogy vannak ebben hibák, mert sajnos, hogy az egységes bértörvény amennyire jó, annyira a kormány oldalról egy-egy szakterületre vonatkozóan hatástanulmányok hiányában készült el. Tehát nagyon sok esetben és számtalan esetben találkozott egy kiegyensúlyozott bérzés a különböző munkakörök között. Pont azért, mert a fegyvó belső tapasztalatára és nem egy átfogó hatástanulmány elkészítése után született meg, annak benne olyan hibák, amelyeket a kormánynak kötelessége korrigálni, és az ő felelőssége. Ebben, ha mi tudunk segíteni, mint parlamenti párt segítünk, mert azt jelenti, hogy az embereknek teszünk jót, viszont ennek a felelőssége egyértelműen a kormány oldalában. Volt ennek már egy döntésünk. Ami másik sorozat döntés, amit ugye elválunk a kormánytól, ez pedig az adó legyedésre matulik. Itt a kormány sürgőségi kormányrendeletekkel akar javítani a szabályzásaikon. Ugye az elmúlt nyáron a megváltozott fiskális pénzügyi törvénykönyv miatt azok a nyomtatványok, nyilatkozatok, amelyeket főleg az egyéni vállalkozók le kellett tegyenek, nagyon komplikáltá váltak. Ami hírek jönnek kormány oldalról az az, hogy ezeket felülírják, és végre lesz egyfajta olyan nyomtatványt, amely mindenki el kell végre, le kell adjon a nyár közepéig. Ez egy jó jel, tehát a bürokrácia csökken, de az viszont szomorú, hogy ehhez kellett egy hatalmas társadalmi felháborodás, tehát nem lett ezt előre látva egy lemodellezett, végigvitt, végigelemzett folyamat alapján eldönteni már az elmúlt év közepén. Így most abban a helyzetben vagyunk, hogy várjuk, hogy a kormány ezt oldja fel, és az a nagyon sok egyéni vállalkozó, akik lehetnek orvosok, ügyvédek, mezőgazdaságban dolgozók, vagy más szakemberek, azok végre találják meg azt a fajta támpontot, hogy hogyan kell ők adózzanak.
Engedje meg egy személyre szóló kérdést is. Ugye már új kormány van januártól hatalmon, és új pénzügyminiszter is. Na most Teodorovics úr mennyivel jobb az elődjénél, mennyivel tudnak vele jobban szót érteni. Televíziós nyilatkozataikban talán szimpatikusabbnak tűnik, mint elődje, és tárgyra törőbbnek is, mint a korábbi pénzügyminiszter. Mi az önök véleménye, akik találkoznak és szembesülnek vele?
Ez az egy hónap arra nem adott lehetőséget, hogy konkrétan pénzügyminisztériumi szinten legyünk kapcsolatban vele és dolgozzunk témák mentén, mert ez túl rövid. Viszont Teodorovics miniszter úr az elmúlt években volt európai ügyekért, európai pénzalapokért felelős miniszter, és volt már pénzügyminiszter is, majd a szenátusban vezette a pénzügyi bizottságot, tehát különböző oldalról láthatta át azokat a folyamatokat, amelyekben dönteni kell ezekben a sarkatos kérdésekben. Amit én is úgy gondolok, hogy egy plusz hozadék egy pénzügyminisztériumnak az az, hogy most már nem egy az ANAP volt vezetője a pénzügyminiszter, mert a Teodorovics elődje az ANAP-ot vezette, és ezért látszott az, hogy mennyire merev volt az elmúlt miniszter idejében ezeknek a nyilatkozatnak is az újraértékelése, újraírása, összevonása. Teodorovics egy pragmatikus ember, viszont ez nem csak azt jelenti, hogy van pozitív hozadéka, hanem azt is jelentheti sokszor, hogy mivel egy nagyon pragmatikus és a saját meglátási szerint vezető pénzügyminiszter, lehetnek ebből kilengés, és hát lehetnek majd olyan döntései, amelyeket csak az ő saját tapasztalatára fog rábízni. Ezért az erős karakter egyéniségű pénzügyminiszterrel nézünk szembe, akivel csak akkor lehet jól dolgozni, gondolom, hogyha elég szakmai érv lesz, és elég politikai erő, hogy ellensúlyozzuk az ő meglátásait, hogyha ez ellentétes a mi meglátásainkkal. Most ebben a fázisban azt mondhatjuk, hogy egy pozitív hozadék az ő kormánynak, az ő pénzügyminiszter, megoldott olyan kérdéseket, amelyeket azt gondolom, hogy egy bürokratikus szem, kormányzati szemmel, lencsével nézve senki nem akart volna megoldani az elmúlt években.
Hát ha van valami jó is a nap alatt a sok cirkusz kapcsán. Én most nem faggatnám, tisztelt képviselő úr, az országos korrupció ellenes ügyészség kapcsán felmerült aggályokra, nevezhetjük akár botránynak is. Egyéb iránt Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, a Radio France Internationalnak adott mai interjúja kapcsán úgy néz ki, és ön is azt hangsúlyozta közelmúltban, hogy botrány hátán lehet, de minden valószínűség szerint Leura Kodurca Kövesi ki fogja tölteni mandátumát. Kelemen Hunor szövetségi elnök úr ebben a mai nyilatkozatában pedig azt hangsúlyozza szintén, hogy egy év van még hátra a mandátumból, tehát most már le kéne ezt a kérdést zárni, minden valószínűség szerint a főügyészasszony marad a helyén. Van-e valamilyen változás esetleg, vagy valami vélemény, nyilvánítási újdonság tekintetben az önök részéről, vagy egyetértés van frakción belül, minnyájuk körében, hogy ez most már így marad?
Mi azt látjuk az elemzéseink alapján, hogy a helyzet így marad, viszont ami nem maradhat így, az az, hogy ha már megvannak az alkotmánybírósági döntések az igazságszolgáltatás szervezésére vonatkozó három törvényről, akkor azt a parlament záros határidőn belül elemezzek, és akkor hozza meg a végső döntését, figyelembe véve az alkotmánybíróság döntéseit. Ez azért fontos, mert az igazságszolgáltatási rendszeren belül az egyensúlyok, tehát azok nagyon fontosak, és azokat stabilizálni kell, és helyre kell tenni. Ezek nem személyfüggő kérdések. Azt gondoljuk, és azt gondolom, hogy szükség van korrupciós ügynökségre, de szükség van nagyon erős bíróságokra, és szükség van nagyon erős igazságügyi ellenőrző testületre, amely a túlkapásokat képes folyamatosan ellenőrizni, és a szükséges szankciókat megfogalmazni. Szóval az egyensúlyokat fenn kell tartani, mert most az egyensúlyok elmozdultak, és azért mondjuk, hogy nem szabad az egész történetet a mostani főügyészasszony személyhez tenni, mert ha a főügyészasszony el is menne, a bajok maradnának, ha a főügyészasszony marad, akkor a bajok is maradnak, hogyha rendszerében képtelen az ország felfrissíteni az igazságszolgáltatási rendszer működését.
Egyéb iránt az alkotmánybírósági kifogások indoklását végül is megkapták, mert arról volt szó, hogy a hét elején újra indul a Jordán-képbizottságnak a tevékenysége, és hogy a hét folyamán ezek a indoklások is a törvényhozáshoz kerülnek.
Az indoklások megérkeztek, az utolsó indoklás, ha jól emlékszem, éppen tegnap előtt kedden látott napvilágot. Ez az a legfelsőbb törvénytanácsnak a szervezéséről. Ez azt jelenti, hogy következő napokban, hetekben a bizottság össze fog ülni, amit biztosan tudok, hogy ezen a héten a bizottság, amely erre hivatott a parlamentben véleményt befogalmazni, nem tud, össze nem dolgozott.
Lajos nevű hallgatónk küldött SMS-t és kérdi öntől egyéb iránt, erről már a tegnapi nap folyamán beszámoltunk a Marosvásárhelyi Rádió híradóiban, de kérném akkor, hogy ön válaszoljon a tisztelt hallgatónak. Mit döntött az Alkotmánybíróság tegnap a katolikus iskola ügyében?
Halaszva van március 19-ére a döntés. Ez, ha próbáljuk értelmezni, akkor abban az esetben jó, hogyha ténylegesen alaposan meg akarják vizsgálni a kérdéskört. Abban az esetben, hogyha csak elódáznak egy fajta döntést, akkor az esetben nem jó. Mi azt gondoljuk, hogy egy alapvető jog, ami az anyanyelven való oktatáshoz való hozzáférés, amely az alkotmány biztosít, annak nem szabad semmilyen szintű korlátot bevezetni, hogy az csak egyes intézmények alapíthatják, meg garantálhatják, így ebben az esetben a helyi kormányzatok, mert erre hivatkozik a liberális párt, amikor megoldta az Alkotmánybíróságon a törvényjavaslatunkat. Várjuk az eredményét, és majd utána azt gondolom, hogy le kell mondjuk a konklúziókat. Mi abban hiszünk, hogy az alkotmány egy alapvető jogot garantál, akkor teljes eszköztárral kell ott garantálni az állampolgárok számára.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benete pedig 17 óra 29 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Kolodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDSZ frakcióvezető. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 07427411 5-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, nagyban megváltozott a szerepköre, sokkal szélesebb és fontosabb politikai szereplést kapott frakcióvezetőként, és hát jelen pillanatban a külügyi szakbizottságnak a tagja, és egyben a román Európa Tanácsi Parlamenti Közgyűlésnek is tagja, és erre fel egy picit később reflektálunk, ha megengedi, mert Kafai István Árpád kollégám jelzi, hogy hallgató van a vonalban, szíves engedelmével akkor hallgassuk meg, hogy mivel fordul önhöz. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Igen, jó jó napot kívánok, nagyon röviden.
Nagyon megkérem.
A parlamenterhez szeretnék szólni, és pedig a polgároknak a részére minnyájunknak ezek a fizető polgárok, így akarom mondani. Itt van ez a bizonyos kötelező biztosítás, amit ki kell fizetni, mert mind szolidárisak kell legyünk. Hát kérem, hogy lehet az, hogy az az illető polgár megvett annak idején egy blokkot, egy vagy két szobásat, nem tudom mi, és most, hogyha be akarja biztosítani, akkor kötelezően meg kell fizetni ezt a kötelező árvíz, meg stb. Biztosítást. Hát kérem, ne lopjon így az állam az emberektől, mert csak ez tiszta lopás. Kiveszik az emberek zsebiből a pénzt. Ezt valamit csináljanak azzal, igen, az állam akkor onnan adja az a bizonyos segélyt azoknak, akik vagy akarnak minket tenni, hogy szolidárisak legyünk, hanem az legyen, kérem, én minden megcsinálom a biztosításomat úgy, mint régen, amikor az adót kifizettem, és kész, nem pedig még plusz mindig valami szolidáris díjakat keresnek, hogy igenis az ember csak azt se tudja, hogy ma hónap a gyermekinek mit tegyen az asztalra, és kell fizetni a szolidáris díjat.
Megértettük, tisztelt Renát Jössző. Köszönjük, viszont hallásra. Picit arra kérem, tisztelt képviselő, hogy van még egy hallgató vonalban, miután ő is elmondja a felvetését, azután reagáljon ezekre, ha lehet, jó? Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Üdvözöljük, István.
Tisztelem a képviselő urat is.
Jó napot kívánok.
Rövid hozzáfűzésem lenne. A Nürnbergi pernek hamarabb vége lett, mint kérem szépen ennek a sajnálatos marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumnak az ügye. A véleményem szerint kérem szépen itt baj van az alkotmánnyal is, és baj van a törvényekkel is, mert úgy vannak alkotva, hogy legyenek kiskapuk, és mindig a nagyobbik félfele húzzon. Sajnálom, hogy ennyi időt és ennyi pénzt, ennyi idegesség, tehát felemészt azok számára, akinek a gyerekei is ott járnak, és akik szolidárisok a magyar oktatásról. Köszönöm, hogy meghallgattak, tisztelettel maradok.
Köszönjük, István. Öné azt a tisztelt képviselő.
Az első kérdésre válaszolva, a ismereteim szerint a kötelező biztosítás, amelyet befizetünk katasztrófa helyzetek kárpótlására, az nem a kormányhoz kerül be, hanem az egy külön alapban van fenntartva, és azok, akik ezzel a biztosítással élve kárt szenvednek, abból térítik meg első fokon a kárjaikat. Igen, van egy szolidaritás benne. Igen, én is szembesültem azzal, hogyha saját magam akarok egy saját teljes körű biztosítást kötni a lakásomra, akkor kell a kötelezőt is. Nagyon sok vita volt ebben a parlamentben már az elmúlt években, de még nem lehet ez zöld ágra vergődni. Két külön alapról beszélünk, és ezen a kettőnek az összehangolását egyelőre a többség nem támogatja, hogy tömeg legyen. Második kérdésre a kiskapukra vonatkozóan, és hogy hogy néz ki a kisebbségvédelem. Sajnos, hogy pont azért kerültünk abba a helyzetbe, hogy törvénnyel kimondottan a Rákóczi Ferenc gimnázium megalapításáról hozasson döntést a parlamenttel, mert a kiskapuk az folyamatosan, és a procedurákat folyamatosan arra használják, hogy rosszak alattú, és van ebből elég sajnos vásárhely környéke, hogyha a magyar oktatást nézzük emberek, hogy beterelve eseteket, helyzeteket a bíróságokon elodázzák, leállítsák ezeket a folyamatokat. Ilyenkor kellene nagy vonalú legyen a román többség, vagy egy államban a nemzeti többség, és azt mondja, hogyha van egy igény a kisebbség részéről, a kisebbségi nemzeti közösség készül egy iskola alapítására, akkor minden eszköz megalizva is történjen. Ez egy állandó háború sajnos, mi azért vagyunk ennyire kitartóak, és ha ezt is elgáncsolják, keresünk más utakat, mert azt gondoljuk, hogy nagyon sokan pont ezzel a vásárhelyi esettel akarnak példát statuálni, hogy más történelmi iskolákat is szüntessenek Erdélyben. Úgyhogy ha valakinek úgy tűnik, hogy folyamatosan ez előtérben van, az azért is van, mert mi úgy gondoljuk, ez egy olyan példaértékű, és amelyben ne szabad engedni.
Ismét hallgató van a vonalban. Üdvözöljük, adásban van. Haló!
Jó
Jó estét kívánok, István vagyok.
Üdvözlök.
Kedves képviselő úr, nekem a leányom elvégezte a biológiát Kolozsváron, a Bábesbolyán plusz mesterizett. Jelen pillanatban dolgozik 5 kerek éve egy nagy kórháznál laboros. És jelen pillanatban pecsétje is van. Azt jelenti, hogy neki hiteles az, amit ő csinál a laborba. És a fizetését levágták, azt mondja 800 lejjel, plusz elvették a kajabont. Mi a helyzet vele, mert nagyon el vannak keseredve az egész országban, nem csak ő, de az egész országban a biológusok, a kémikusok és a laboránsok. Egy orvos nem tud dolgozni laboratórium nélkül, laboráns nélkül, és ki akarják őket teljesen ittadni ebből a rendszerből. Nem az asszis, de a ápolónőnek több fizetése van, mint egy laboránsnak, aki elvégzett 5 kerek évet egyetemet a Bábes Bolyain, amelyik az ország egyik legjobb egyetemje. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Jó felvetés, köszönjük.
Igen, István. Köszönöm én is a jelzést, erre a viták lezajlottak. Pontosan most a biológusok, nem tudom a választ. Azért nem tudom, mert rengeteg kategóriáról szólt a vita, és nagyon gyorsan lezajlott, úgyhogy nem volt erre energiám. Pont a biológusokban megnézzük, hogy akkor történt-e korrekció. Én tudom, hogy a kórházban dolgozok, és nem csak orvosi személyzetről beszélünk. Történtek korrekciók, ahol nem történt, az a kórházi gyógyszerészek. Mi azt is támogattuk, hogy a kórházi gyógyszerészek is ugyanebben a rendszerben kapjanak pozitív korrekciókat a fizetéseiket, de hogyha István megengedi, akkor ennek utána nézünk, és valami formán fogjuk jelezni, hogyha ad egy elérhetőséget, mert másként ezt nem tudom most megválaszolni.
Arra kérjük Istvánt, hogy hívjon vissza, hogy Kafa István Árpád műszaki munkatársam jegyezze fel a telefonszámát, és majd én eljutatom adás után a képviselő úrnak, hogy majd dokumentálás után a jövő hét folyamán tudjon erre választ adni. Ha már említette azt, hogy kisebbségi jogok, és ugyebár ön, azt én mondtam, hogy ön a külpolitikai szakbizottságnak a tagja, egyben a román küldöttség Európa tanácsi parlamenti küldöttségének is tagja. Nos, elég nagy port kavart és felháborodást a külügyminisztérium részéről az Európa tanács kisebbség védelemre vonatkozó jelentése. Tudott-e erről, tisztelt képviselő úr? Szó volt erről Strasbourgban, és hogyan véli, hogyan ítéli meg a külügyminisztérium válaszát, annak hangnemét, azt a tényt például, hogy Székelyföldöt következetesen kisbetűvel említik.
Néhány fontos dolgot el kell mondjuk ahhoz, hogy a hallgatók lássák egy összképben az Európa Tanács szakértői tanácsának a jelentését. Az Európa Tanács keretén belül vannak keretegyezmények, így a kisebbségekre vonatkozó keretegyezmény is, és a keretegyezmény mögött szakértői testületek működnek folyamatosan. Az Európa Tanácsban van egy parlamenti dimenzió, ami a parlamenti közgyűlés, és van egy miniszteri tanács, amely az Európa Tanács tag államainak a minisztereiből áll össze, külügyminisztereiből. Jelen pillanatban egy folyamat zárult le, amely évekkel ezelőtt kezdődött el, és amely időszakosan újra megismétlődik, ahol Romániát a kisebbségi keretegyezményre vonatkozóan elemezte a szakértői testület. Ez a szakértői testület Európában az elhivatott erre leginkább alkalmas intézményrendszer, és a szakértői testület figyelembe véve a már több mint 1,5 évvel elküldött RMDS árnyékjelentés, figyelembe véve más civil szervezetek által is elküldött árnyékjelentéseket összeállított, figyelembe véve az, hogy kétszer Romániában beszéltek kisebbségekkel, kisebbségi vezetőkkel, közösségekkel, egyházakkal, összeállított egy nagyon erős jelentést, ilyen jelentést még Romániáról nem írtak az elmúlt 1,5 évtizedben, és az a jelentésnek az az ereje, hogy minden egyes kategóriára kitér, legyen az oktatás, legyen az közigazgatás, legyen az szimbólumhasználat, legyen az nyelvhasználat a különböző szociális egészségügyi intézményrendszerekben, és pontszerűen megfogalmazza az elvárásait, valami megfogalmazza azt, hogy Románia igen, el kell fogadja a kisebbségekre vonatkozó kerettörvényt, amely már 2005 óta ott van a parlamentben. Most a román külügynek a válasza erre, azt gondolom, hogy azt a fajta nagyon rossz, mi szempontból nagyon rossz stratégiáját mutatta meg a román államnak, ahol képesek egy ilyen nagyon híres és hírneves és ápolt intézmény rendszer fele is hazugságokat megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy jól tett a tűrűs, hogy így fogalmazta meg a válaszát, azért, mert egy ilyen erős Európa Tanács szakértői testület jelentésre, ha valaki ennyire mellé beszélő választ ad, ennyire ellentétes választ ad, az azt húzza alá, hogy tényleg Románia abban ösztökélt minden egyes nap, hogy a kisebbségi kérdéseket szőnyeg alá söpörje, és minden csak pozitívan állítson be. Az Európa Tanácsban ez a kérdés majd be fog kerülni, de először a miniszteri tanács ezt tudomásul veszi, tehát a miniszteri tanács ezt tudomásul fogja venni a szakértői tanács részéről, ez így történt évekkel ezelőtt is, és akkor a miniszteri tanácsi döntésem nem, hogy megerősítenem, tudomásul véve közjogi dokumentumi szintre emeli a Romániáról szóló jelentést, valamint a parlamenti közgyűlésben a kisebbségekkel foglalkozó bizottságokban biztos, hogy ez a dokumentumcsomag mint egyik alapvető munkaanyag be fog kerülni, és különböző parlamenti közgyűlési döntésekhez jó alapinformáció alapcsomagként fog szolgálni.
Újabb hallgató van a vonalban, jelzik a Fej István Árpád kollégám. Pontosabban úgy néz ki, hogy lemondott a tisztelt hallgató a bejelentkezésről. Tehát mindenképpen várható akkor további lépés sorozat akár ebben a kérdéskörben?
Igen, tehát egyfelől az RMD ezt abban eltökélt, hogy ezt a nagyon értékes Európa Tanács szakértői testület jelentést használja a nemzetközi fórumokon arra, hogy egyértelművé tegye, Romániának lépnie kell előre a kisebbségvédelem terén, mert ez a helyzet, ami most van, ez nem ideális, és számtalan esetben bebizonyítható, hogy sérül meg a kisebbségi közösségek jogai. Másik felől pedig az Európa Tanácson belül lesznek olyan átfogó viták, ahol igen, ezt fel fogja használni az Európa Tanácsi rendszer is, mint alapdokumentum, mert ezekben lévő információk alap támpontként fognak megjelenni. Az az igazság, hogy az elmúlt években kisebbségpolitikáról ilyen erős jelentés nem igazán jelent meg az Európa Tanács intézményeken belül, úgyhogy ez várhatóan még vitátárgyat fogja képezni.
Románia ellen várhatóan lépések történnek, és ezúttal már Brüsszelből indul a kezdeményezés. Akár kötelezettségszegési eljárás is indulhat, sőt, nemzetközi bírósági per is. A légszennyezési kvóta túllépése miatt, illetve hát egyéb kérdésekben. Ugyebár Romániában is bevonják június 1-től kezdődően a műanyag bevásárló szatyroknak a forgalmazását, forgalomból kivételét. Önnek most egészen más feladatköre van, de szívügyének tartja, meg vagyok győződve továbbra is a környezetvédelmet. És hát van itt egy kedélyeket borzoló újabb kérdés, amely átment a szenátuson, ha minden igaz, a szűzerdők kérdése. Jó néhány dolgot vetettem fel. Hogy is állunk ezekkel, tisztelt képviselő úr?
Vegyük sorra, mert mindegyik fontos témakör. A legelső kérdés, amit ön említett, az a főleg városi agglomerációkban lévő légszennyezés kérdésköre, ahol van három olyan város, amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság környezetvédelmi főosztálya folyamatosan kritikázat fogalmazott meg. Én azt látom, hogy egy város, és ez Brassó városát jelenti, radikális javulásokkal nézünk szembe, tehát ez nem kérdés, hogy akár közeljövőben is ez ne érje el azokat a basovás, azokat a standardokat, amelyeket megfogalmaznak az európai normák, viszont Jász kérdése az nagyon komoly gondot okoz Romániának. Megértsük a rádió hallgatók, arról van szó, hogy vannak olyan fajta mérőberendezések ezekben a városokban, de minden nagyobb városban, amelyekkel méri Románia és ezáltal az Európai Unió is hozzászól az adatokhoz, a folyamatos por, különböző toxikus anyagok és más szennyező anyagoknak a koncentráció szintjét a levegőben. És hogyha egy-egy fajta szennyezésből, szennyező anyagból a mengedélyt többször jelentkezik a szint túllépés, akkor az Európai Bizottság intézkedéseket vár el. Most mondok egy példát, ami bemutatja a rádióhallgatónak, hogy miért ekkora nagy gond. Jász városban hatalmas porszennyezés van a repülőtér környékén, egyszerűen a repülőtér felé vezető városi fő útvonal nem kerülje el a lakott övezeteket. a teherforgalommal is meg van terhelve, Jásnak nincsen kerülőútja, nincsen egy körgyűrűje, emiatt a város levegője ezen a térségen nagyon szennyezett. És erre igazából a helyi önkormányzat kellene rövid távon, és az ország hosszú távon megoldást adjon. A hosszú távon megoldás egy körgyűrű, a rövid távon megoldás pedig, hogy a helyi forgalmat más irányba terelni, valamint folyamatos tisztítás ezeknek a területeknek.
Ne haragudjon, itt álljunk meg egy pillanatra, tehát mert két hallgató is várakozik, és ne tartsuk fel őket.
Rendben.
Üdvözöljük, adásban van. Haló. Haló, haló.
Haló. Jó napot kívánok. Jó napot. Én vagyok. Na, az előző hozzászólóhoz szeretnék csatlakozni, aki a laborosokat vetette fel. Egy másik dolog, aminek utána kéne nézni, hogy például a kinetoterapeuták, a kórházba alkalmazott kinetoterapeuták se kapnak fizetés emelést, tekintettel arra, hogy nincs alap erre.
Na. Kinetoterapeuták, tehát és biológusok, tisztelt képviselő úr.
Igen, én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás az lesz, hogy felveszem a kapcsolatot Csip Andrea kolléganőmmel, aki a bizottságidőseken is végigkövet ezt a folyamatot. Mi azon az állásponton voltunk, hogy a kórházakban nem szabad diszkrimináció legyen a különböző kategóriák között. Tudom azt, hogy néhány esetben sikerült megoldást találni, de pont azok az esetekre, amelyekre nem talált megoldást, nem találtunk megoldást, vagy nem lett többség a megoldás megtalálására, azokat valamiféleképpen akkor szerkesztő az önrendelkezésére bocsássuk, hogy tudják ezt a rádióhallgatónak elmondani.
Előre jelezném a tisztelt hallgatóknak, hogy egy hétig még legyenek türelemmel, ha addig konkrét intézkedés nem lép életbe, mert terveink szerint Csépébe Andrea képviselőasszony egy hét múlva pont a műsorunk vendége lesz, és akkor ő fog tájékoztatni majd mindezekről. Újabb hallgatót köszönhetünk. Haló!
Jó napot kívánok!
Kezét csokor, elnézést, én megváratok, tisztelt
hölgy! Én vagyok most már, üdvözlöm az urakat!
Jó napot kívánok!
Kihez van szerencsénk, annyit egy kereszt? Mária, kezét csokorom, és Isten éltesse sokáig!
Jaj, köszönöm szépen! Na, hát vérzik a szívem. Újból az iskolával kapcsolatosan vérzik a szívem. Mert 45 évig pedagógus voltam. És nagyon vérzik. Mert úgy érzem, hogy nem lesz ebből az iskolából semmi.
Tisztelt képviselő, cáfoljuk meg Máriának a pessimizmusát, mert egyelőre várni kell, még semmi nem mutatja azt, hogy nem lesz ebből semmi.
Az este felé is neves újságírók beszélgettek az egyik rádióba, és azok is azt mondták, hogy sajnos, amíg Európa nem fogja rákényszeríteni Romániát, addig nem lesz, nekem nagyon vérzik ezért a szívem.
Kérném szépen, tessék meghallgatni a hivatalos álláspontot a képviselő úrtól.
Nekem se, jó, na, hát ez személyes vélemény, na, elnézést.
Én csak azt tudom mondani Máriának, hogy egymásban bízunk el, és ebben a kérdésben szerintem az összefogás, összehúzás az nagyon fontos, mert számtalanszor is úgy éreztük, hogy az ügy elveszett, és mégis előről kezdtük, és elő fogunk kezdeni mindannyiszor, amikor úgy érezzük, hogy valaki valamiért el akar ráncsolni, mert ahogy mondtam, ez egy példaértékű történet, és azt szeretnénk, hogy bebizonyítsuk mindenki számára Romániában, hogy ami a kisebbségnek jár, az utatás, ami nekünk jár, azt meg kell kapjuk is, hogy harcolnunk.
Na, elnézést, hogy ilyen pessimista vagyok.
Nem szabad, főleg ma, hát pláne, kedves Mária, ünnepeljen egyet.
Jaj, ünnepelek.
És hát ha hamarosan az iskolaügyben is ünnepelhetünk mindjárt. Kezét csókolom.
Abban a tévé adásban ott is olyan pessimistán jelentették be, hogy a tegnap mit döntött az alkotmánybíróság, hogy hívják? Ó, ezekhez nem igazán értek, de ugye az alkotmánybíróság.
Még nem döntött ebben a kérdésben. Köszönjük szépen, és ne legyen szomorú. Újabb hallgató van vonalban, üdvözöljük. Haló!
Haló, jó Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Röviden kérném, mert telik nagyon az idő.
Gyorsan elmondom. A képviselő úr szeretném megkérdezni, hogy Hargita megyében hol vannak a tüzétek, ahol a tüzelőfát meg lehet venni. Mert ide nekünk kocsival elhozzák Országkérrel, 3-4 pontai köbméterit, a rendőrség papír nincs. Hargita megyében hol van egy olyan tüzép, egy olyan, ahol meg lehet a tüzelőt venni, a szemet, nagyon szépen köszönöm.
No, hát ez...
Ez egy fogas kérdés. Ugye itt nem Magyarországon vagyunk, ahol
részben ez állami, legyen, igen.
Ahol részben állami feladatként maradt meg. Székelyföldön és főleg Hagita megyében állami erdők nincsenek, ezáltal is emiatt az állami erdészet nem tart fel ilyen telepeket, talán a megye északi részén, de ebben nem vagyok biztos. Így a magyar lakta vidékeken a közbirtokosságok és a erdő tulajdonosok azok, akik kereskedelmet tudnak bocsájtani faanyagot, sajnos. Ez egy ilyen fajta szabadpiaci megszervezés. Azt, hogy az államban tud-e felelősséget vállalni, szerintem nem szólt felelősséget vállalni, egybe kell az állam felelősséget vállaljon, hogy akkor, amikor faanyagról beszél, akkor ne terhelje anyag túladókkal, és lehetővé tegye, hogy ha tisztességesen valaki kitermel faamennyiséget, akkor el is tudja adni tisztességgel.
Ha már faanyag, röviden kérnék akkor egy összegzést a szűzerdő kérdéskörével kapcsolatosan, mert ezzel...
Igen, a szenátus döntött egyféleképpen megengedve, hogy egy-egy közhasznú, akár csatornázás, vagy más villanyvezetés miatt a szűzerdőkön keresztül is lehessen infrastruktúrát bevezetni. Vita van erről. Az én álláspontom az az, hogy a szűzerdő az élet szűzerdő, mert 100 évek innen nyúltak hozzá ezeket az erdőkhöz. Úgyhogy én nem hiszem, hogy az lenne egy kiinduló pontja az infrastruktúra fejlesztésnek. Ezeket a vitákat le fogjuk folytatni. Én arra kértem a kollégákat, hogy mindenki az ő tapasztalatával kapcsolódjon be, és hát kérjük a kormánytól egy pontos elemzést arra vonatkozóan, hogy hol, milyen szűzerdők esetében milyen jellegű ilyen kérések vannak, hogy legyen valamilyen tárgyilagos vita. De azt gondolom, hogy a szűzerdők azért alakultak ki, és ezek nem nagy felületű erdők, ezek több 10 hektárt jelentő felületek ritka helyeken Romániában, azért alakultak ki, mert ott soha nem volt emberi beavatkozás.
SMS-ek is jönnek közben, hát itt egy vélemény van, nem tudom, hogy erre reagálhatunk-e, én azért megkérdem öntől. Peti írja, úgy látom nincs igazság a fizetések terén, az orvosok még többet kapnak, a magánszféra csak a minimál bérért dolgozik, írja Peti.
Ez egy fogas kérdés, viszont azt el kell mondani, hogy ha van két terület, az utcás és az egészségügyi ellátás, ahol hatalmas gondok vannak, akkor az ezekben a területeken dolgozóban meg kell adjuk a teljes életfeltételeket, mert orvos nélkül nem lehet egészségben megélni családban és a munkaterületén. Igen, a minimál bérkérdése az nagyvárosokban könnyebb történet, mert ott van egy szabadpiaci kényszer, ami a fizetéseket fenn viszi. Ott, ahol egy vidéki berendezkedés, ott a minimál bérnek a fokozatos növelése azért szükséges, hogy ne lehessen a legalacsonyabb fizetésűeket alacsony szinten tartani, tehát évente ők is érezzenek egy növekedést. Ebben az évben is volt, jövő évben is, ha tudom, a kormányüldése szerint megint 100%-ra fog ez növekedni. Ez egy folyamat, amelyben nem szabad soha megállni, viszont egy biztos, és itt az orvosokról beszélek, elfogadhatatlan az, hogy az orvosaink, ha elvégzik 8 év, 9 év, 10 év tanulás után az egyetemeket és bekerülnek a kórházakba, azt nézik, hogy nyugati országban hol keressenek állást. Orvos nélkül maradtak a kórházaink, és legyen a szegény vagy gazdag ember, nincs akiket kezeljük.
Egy nagyon érdekes felvetés zárásként, tisztelt képviselő úr, Zoltán részéről. Ez már európai kérdéskör. Azt írja a tisztelt hallgató SMS-ben, hogy az ENSZ szerint a migráció jó. Ha a 2019-es európai parlamenti választások fogják tükrözni a normális európai lakosság akaratát, lásd Ausztria, Olaszország, akkor olyan EP képviselők lesznek az Európa Parlamentben, akik jobban megértik az őslakos kisebbségek bajait, és nem a bevándorlókat fogják simogatni. Tehát nekünk jó lehet a bevándorlás, írja Zoltán.
Ez egy nehéz kérdés. Az biztos, hogy a 2019 után az Európai Parlamentnek a visszatétele másként fog kinézni, és sokkal több lesz az a politikus és azok a pártok, amelyek szkeptikusak a teljes nyitottságot meghirdető migrációpárti eljárás vagy attitűddel fele. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy itt valahol a köztes út a megoldás. Tehát igen, határozottan vissza kell utasítani minden olyan migrációt, amelyet egy ország nem akar befogadni, vagy olyan esetek, amelyek gazdasági migrációhoz kötődnek. Vannak szociális esetek, vannak háborús övezetek, ott segíteni kell, és ott Európa szolidárisan segítenie kell, hogy ne legyenek háborús övezetek, hogy ne legyen akkora migrációs nyomás azokra a részekről. Viszont, ha azt nézzük, hogy Németországban pont a migráció ellenes politikai alakulat, az AfD, az elmúlt héten egy olyan törvénymódosítást akar bevezetni, hogy kizárólagosá tegye a német nyelvet, mint az államban használt nyelvet, akkor azt gondolom, hogy ezekkel a nagy megerősödő migrációellenes politikai pártokkal előkerülhet egy másfajta hangulat is, amely viszont kisebbség ellenes, őshonos kisebbség ellenes lehet. Ez a köztes, elegáns út lenne a megfelelő, ahol az európai államok belátják azt, hogy nem lehet úgy behítani társadalmakat, hogy egy idegen kulturájú népközösség költözön be Európa szívébe, viszont azt sem lehet elfogadni, hogy ne segítsünk az embereken, de a másik felé pedig az őshonos kisebbségek, amelyek folyamatosan kisebbségként jelennek meg, és mindig küzdenek az identitásukért, még nagyobb veszélyen néznek szembe, hogy csak felerősödik egy erős nacionalista hangulat Európában.
Már csak igaza lenne, hogy normalizálnak a viszonyok. Tisztelt Korodi Attila, Arkita megyei parlamenti képviselő úr, az Alsóházi RMDS frakció vezetője. Köszönöm önnek a beszámolót, a tájékoztatást, és azt, hogy válaszoltak hallgatók kérdéseire.
Köszönöm szépen, szép estét kívánok!